Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja meg a mi templomi együttlétünket, és mindazon testvérek otthoni ige hallgatását, akik az interneten keresztül követik Isten tiszteletünket. Énekeljük, drága testvéreim, kezdőénekül a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, az 5. részben. Felolvasom az igét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az 5. részből, az egész fejezetet felolvasom az 1. verstől a 21. versig. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nekünk. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékültünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk is az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélés nyertik. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény. Úgy de, a halál uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által. Mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmesség által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, és világosítsa meg mindnyájunk értelmét a nehéz üzenet megértésében, hogy ennek nyomán mindnyájan sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket, Kálvin Jánosnak, a mi nagy reformátorunknak a szavaival. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéjé. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, drága testvérek, elénekelve a 399-es énekünknek mind négy versét. A 399. énekünk mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Istenünk.
Imádkozzunk! Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy ismét eléd merészkedhetünk mi, porszemnyi emberek, akiket terhel a bűn, a mulasztás, a sokféle hiányosság, gyarlóság, emberi gyengeség. És köszönjük hálaadásra, hogy mindezek ellenére te nyitott ajtókkal vársz minket, úgy ahogyan a jézusi közismert példázatban tárt karokkal fogadta a tékozló fiát az ő atya, annak ellenére, hogy rongyos, koszos, ápolatlan és visszataszító volt. Köszönjük, hogy a te szereteted nem taszít el, sőt, oda vonz minket a te atyai kebledre. Köszönjük a te folyamatos hűségedet, amivel kíséred a mi hűtlenkedő életünket. Köszönjük a te javaidat, amelyekkel újra és újra meggazdagítod a mi szegényes és fogyatékos életünket. Köszönjük a legdrágább lelki kincseket, bűneink bocsánatát, a Krisztusban nyert békességet, az örök élet reménységét. Köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban megtört a bűn átka, és már nem kell a törvény súlya alatt nyögnünk. Köszönjük a kegyelem felszabadító erejét. Köszönjük, hogy már nem a halál jegyeseiként bandukolunk a sír felé, hanem az élet várományosaiként menetelhetünk a mennyei haza felé. Köszönjük neked, atyánk, hogy ezt a drága lehetőséget újra és újra felkínálod nekünk, Jézus Krisztus kegyelme által. Köszönjük neked a mindennapi kenyeret, amit kirendeltél az elmúlt héten is. Köszönjük a meleg otthont, a külső hideg közepette. Köszönjük, hogy nincs háború a mi földünkön. És köszönjük, hogy békességben hajthattuk le fejünket estéről estére. Köszönjük neked hálaadásra, hogy most a nyugalom szent alkalmát veled és egymás közösségében tölthetjük. Nyisd meg ismét gazdagon számunkra a te mennyei tárházadat, és jöjj és ajándékozz meg minket mindazzal, amire kinek-kinek a legnagyobb szüksége van. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, atyánk, és elfogadod a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek első két versét. 251-es énekünk így kezdődik, Jövel Szentlélek, Úristen! Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amit ez írva található Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelében, az imént olvasott részben, az 5. fejezetben, ezúttal a 17-től 21-ig terjedő verseket olvasom. A Rómabeliekhez írt levél 5. részének 17-től 21-ig terjedő verseit hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, ezzel a rövid, tömör kérdéssel mindegyre viaskodik a mindenkori ember. Mi a baj ezzel a világgal? Emlékszünk a neves angol írónak, Chestertonnak a rövid, frappáns válaszára, amikor egy neves újság tette fel az olvasóinak ezt a kérdést, várva írásos választ az olvasóktól. Chesterton röviden, velősen így válaszolt: mi a baj ezzel a világgal? Én, kedves uraim! Igen, amikor nem másokra mutogatunk, amikor nem másokban keresem a hibát, azért, mert baj van valahol, hanem amikor elkezdem vizsgálni önmagamat is, amikor őszinte pillanatokban felfedezem azt, hogy ennek a világnak az a baja, hogy én olyan vagyok, amilyen vagyok. Mert a környezetemre sokszor olyasmi sugárzik ki belőlem, ami másoknak bosszúságot okoz, ami mások örömét összetöri, mások békességét tönkreteszi, ami másokat ingerel, ami másoknak bosszúságot okoz. Nos hát, igaza van Chestertonnak. Őszinte pillanatomban, belenézve a lelkiismeret tükrébe, megriadhatok önmagamtól, és bevallhatom őszintén. Ennek a világnak a legnagyobb baja az, hogy én bukott emberi természetem szerint olyan vagyok, amilyen vagyok. Nos hát, mondhatnánk testvérek, hogy ez a világ és benne az ember nem volt mindig ilyen. Mert hogy ebben a világban van annyi szép, annyi jó dolog. Mert hogyha az ember például elgyönyörködik egy naplementében, netán egy csörgedező patak partján üldögélve, és még közben hallgatja a madarak énekét is, és nem fáj semmije, és anyagilag biztonságban van, és a kirándulás végén hazamegy egy elegáns otthonba a kedves, szerető szívű rokonai, családtagjai közé, akkor olyan pillanatában az ember újongva azt mondja, hogy hát ez a világ jó. Hát itt minden rendben van. Nincs itt semmi baj. Igen ám, de alig megy tovább az ember, netán egy ilyen elragadtatott pillanatából, és mindjárt szembe találja magát netán egy rongyos koldussal, aki rimánkodva könyörög egy kicsi alamizsnáért, és az ember rögtön kiborul a lelki egyensúlyából, hogy vajon mi a baj ezzel a világgal, hogy ilyen emberek is vannak benne, vajon ki a hibás azért, hogy ő ide jutott, netán ő maga vagy a társadalom, mások közönye, érzéketlensége, hogy ez hajléktalanná vált, hogy ez éhezik, hogy ennek üres a zsebe, hogy ez ilyen ápolatlan és gondozatlan. De lehetne tovább fokozni a kérdések sorát, testvérek. Ha netán ellátogatunk egy rákos osztályra a kórházban, és döbbenten tapasztaljuk, hogy nem csak élemedett korú emberek készülnek ott az elmúlásra, hanem bizony van gyermekosztálya is a rákos klinikának. Mit vétettek szegény, néhány éves gyermeke, hogy ilyen súlyos, halálos betegségbe estek? És kérdezhetnénk még sok-sok olyan dolgot, ami mind-mind árnyékot vet ennek a világnak a jóságába vetett hitére. Nos hát testvérek, az a nagy döbbenetünk, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor széttekintve a teremtett mindenséget, látva annak pompás rendjét, jól működő mindenségét, Isten maga állapítja meg ennek a világnak a gazdája, hogy íme minden igen jó. Íme minden igen jó. Nos hát akkor nem igaz az, amit Isten a teremtéskor kimondott? Vajon tényleg ez a világ annyira megromlott, hogy csak a bűn és a halál bélyege van rajta, úgy, ahogy Pál apostolnál olvasok ilyen részletesen itt a rómaiakhoz itt levél 5. részében. Ahogyan ő tömören megfogalmazza, hogy mi a baj ezzel a világgal, azt mondja, hogy az egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. És ahogy a halál minden emberre elhatott, úgy lett ez a világ egyre visszataszító, egyre riasztóbb lakhelye a bukott embernek. Bűn, halál, kárhozat, átok, tövis és bogáncskóró, olvassuk mindjárt a bűneset utáni ítélet kimondáskor. Most testvéreim, nagy gondban vagyunk, amikor azt kell nekünk megállapítanunk, hogy vajon tényleg igaza van-e Istennek, amikor azt mondja, hogy ímé minden igen jó, vagy döbbenetes tapasztalataink alapján azt kell megállapítanunk, hogy mégiscsak valami nagyon elromlott ebben a mindenségben. Testvérek, Ágoston a neves egyházatya, akire gyakran hivatkozunk, és az ő nyomában sok-sok teológus azt hangsúlyozza, hogy amit mi rossznak nevezünk ebben a világban, vagy a saját életünkben, az nem más, mint tulajdonképpen az eltorzított jó. Azaz, azért van rossz, mert a jó eltorzult. Most testvéreim, ennek rengeteg példáját lehetne illusztrálásképpen felhozni. Például egy hazugság nem más, mint egy eltorzított igazság. Vagy például a szexuális erkölcstelenség elsötétíti és eltorzítja az amúgy gyönyörű testi szerelmet. Amit Isten adott ajándékul, hogy az emberi kapcsolataink könnyebben létrejöjjenek. Hogy vonzódjon férfi és nő egymáshoz, és egy kölcsönös vonzódás nyomán olyan áldott párkapcsolat szülessék, és családi fészek alakuljon, ahol biztosítva legyen az emberi nem folytonossága. És lám ezt is eltorzította az ember. És lehetne más példát is említeni. A falánkság például visszaélés az étellel és az itallal. Pedig azok is Isten drága ajándékai, mert étel és ital nélkül nem marad fenn a testi életünk. Biológiai létünk szükségletei, alapszükségletei ezek. És lám a bűn ezt is el tudja torzítani. És falánsággá, mértéktelen zabálássá tudja degradálni. Testvérek, a rossz csak élősködőként létezhet a jónak a hátán, fogalmaz nagyon találóan valaki. Gyakran idézzük C.S. Lewisnek a Csűrcsavar levelei című könyvét, magyarul is megjelent, olvasható, ahol a fő ördög okítja a kis ördöginasokat, hogy hogyan kell az embereket megejteni, bűnbe vinni, és hogyan kell Istentől elcsábítani, elszakítani őket. És ott mondja a főördög, hogy az öröm az Isten találmánya. Ebben nem vagyunk mi elég találékonyak. Bármilyen emberi élvezetről, örömről is legyen szó, egyiket sem mi találtuk ki. Az mind-mind az ő találmánya. És érdekes módon a főördög nem is nevezi meg Istent, ugye, ahogy én most itt megneveztem, csak azért mondtam ki a nevét, hogy érthető legyen ez az idézet, de ő mindig csak egyes szám harmadik személyben úgymond utal rá, és úgy fogalmaz, hogy az öröm, mindenféle élvezet az ő találmánya, nem a miénk. És való igaz, hogy Isten annyi örömöt adott nekünk, embereknek, teremtményeinek, hogy örülni tudjunk a napfelkeltének, a naplementének, a madarak csicsergésének, egy virág kinyilásának, örülni tudjunk egy gyermek érkezésének, egy serdülő felnövekedésének, örülni tudjunk egymás sikereinek, eredményeinek, és még mi mindennek. Csak hogy mindezt lám a fonákjára tudja fordítani a gonosz. És ez történt a bűnesetben. És testvérek, ezért van az, hogy mi sokszor kétségbe esünk. Mert azt mondjuk, hogy tele van ez a világ a bűn következtében annyi rosszal, annyi fonákjára fordított jóval, úgymond annyi eltorzított jóval, ami mind-mind megriaszt minket. Persze, testvérek, nagyon érdekes az, ahogyan alaposan megfigyelik kutatók, orvosok, fizikusok, tudósok azt, hogy a mi emberi létünkhöz annyi minden hozzá tartozik, ami első látásra például rossznak tűnik, és valójában csirájában hordozza mégis a jót. Valamikor emlegettem egy neves amerikai keresztény orvosnak a nevét, dr. Paul Brand, aki Indiában misszionárius orvosként dolgozott évtizedekig, és gyönyörű könyvet írt a fájdalomról, amit teljesen pozitív színben tüntet fel. És azt mondja, ha nem lenne testi fájdalom, jaj lenne nekünk. Mert a testi fájdalom az Istennek egy pozitív ajándéka a mi szervezetünkben, mert azáltal jelez a mi szervezetünk, hogy valami baj van. Mert ha nem fájna a begenyesedett fogunk, akkor nem futnánk fogorvoshoz. És az a geny rámehetne más szervünkre, és elpusztíthatna teljesen minket. És lehetne még sok más olyan érdekes dolgot felsorolni, ahogyan Paul Brand, ez a neves keresztény amerikai orvos itt felsorolja, hogy szinte nem is szószékre való kifejezések ezek, de mégis hozzátartozik a hétköznapi való életünkhez. Böfögés, szellentés. Nem szívesen beszélünk ezekről, de hozzásorolja még ehhez a lázot, a tüsszentést, a köhögést, a hányást, amelyek olyan kellemetlen dolgok, olyan visszataszító dolgok számunkra is. És mégis azt mondja ez az orvos, ha ezek hiányoznának a mi biológiai létünk kíséretéből, akkor bizony nagy bajban lennénk. Mert ezen kellemetlen, rossznak minősülő dolgok által jelez a szervezetünk, hogy baj van, és védekezik például valami túlzás ellen. És éppen ezért mondja, hogy bizony sok minden első látásra rossznak tűnik, de valójában azt mondja, magában hordozza a jót a háttérben, ami első pillantásra nem látszik. Most testvérek, beszél arról, hogy a lelki élet területén is sok olyan dolog van, ami nem kívánatos számunkra, ami rossznak tűnik első látásra. Ott van például a félelem. Azt mondja, hogy hát a félelem nem kívánatos dolog, nyilván nem szeretjük a félelem érzetet. És mégis azt mondja, ez óv meg minket attól, hogy veszélyes lépéseket tegyünk például egy meredek hegyi úton, egy ilyen vakmerőbb túrázás rendjén, mert a félelem tart vissza attól, hogy kilépjek esetleg a korláton torra, vagy a félelem tart vissza attól, hogy a 8. emeleti erkéről csak úgy könnyedén kilépjek, és a félelem tart vissza attól, hogy átfussak például egy sűrű forgalmas úton a tilosban, és még lehetne sorolni sok mindent, hogy milyen drága ajándéka Istennek a lelki életünk területén, például ez az érzés, hogy félelem. Ami mind-mind adott pillanatban a javunkat tudja szolgálni. Vagy más példát is említ ez az orvos lelki életünk területén, a magány érzését például. Azt mondja, ha nem ismernénk a magány érzést, akkor azt mondja, jól meglennénk egyedül önmagunkban, és soha nem keresnénk a barátságot, soha nem keresnénk magunknak egy házastársat, és teljes elszigeteltségben pusztulna el az emberiség. Azt mondja, a magány is arra serkent minket, hogy kapcsolatokat teremtsünk, és így lesz ez a nem kívánatos érzés, a magány, pozitív kihatású a mi életünk területén. Egy neves keresztény amerikai pszichiáter, aki nemrég hunyt el, úgy fogalmaz, hogy a beteljesülés hiánya valójában a legnagyobb ajándék, amivel rendelkezünk. A beteljesülés hiánya valójában a legnagyobb ajándék, amivel rendelkezünk. Miért? Mert azt mondja, hogy ez a szenvedélyeink forrása, a kreativitásunk forrása, az Isten keresésünk forrása. Azaz, érzem azt, hogy nem vagyok beteljesült. Érzem azt, hogy hiányzik az életemből valami. Szeretnék kiteljesedni. Szeretnénk több lenni. Szeretnénk előbbre lépni. Szeretnék valamit megvalósítani. És ez a hiányérzet mozgat, serkent engem a kreativitásra, hogy alkossak valamit, tegyek valamit, hogy fölmutassak valamit. Sőt, ez a hiányérzet serkent engem az Isten keresésre is. Igen, ezt az érzést gyakran leírták, megfogalmazták teológusok is, lélekbuvárok is. Igenis, éppen ez a hiányosságérzet, ami bennünk van, indít minket arra, hogy kapcsolatokat teremtsünk Istennel is, egymással is, és így teljesedjék ki a mi életünk. Most testvérek, való igaz, hogy ez a világ elbukott, és sajnos ebben az ember a fő ludas. Azt olvassuk Pál apostolnál alapigénkben, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. De nem állít meg. Ezért mondja, hogy mi dicsekszünk is Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Mert ha az egy ember bűnesete miatt uralkodott a halál, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Mert amiképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek engedelmessége által mindenkire elhatott az élet megigazulása. Egynek engedetlensége, Ádám és Éva engedetlensége hozta be a bűnt és a halált, és egynek az engedelmessége, Jézus Krisztus engedelmessége, hozta be a kegyelmet, a bocsánatot, az új élet lehetőségét minden bukott ember számára. De nyilván csak azoknak az életében fog ez működni, hatni, akik elfogadják ezt a kegyelmet. Akik részesülnek a kegyelem és az igazság ajándékának a bőségében, ahogy fogalmaz itt alapigényben Pál apostol. Az ajándék azért, aki elfogadja. Nem mindenki fogadja el. Nem mindenki hiszi el azt, hogy rászorul az isteni kegyelemre. Van, aki magabiztosan azt mondja, nincs semmi baj ezzel a világgal, az én életem rendben van, egyén életem, család életem, majd ha netán kis bajok, problémák adódnak, én a kezembe veszem a gyeplőt, én majd az asztalra ütök, én majd rendet teremtek, én majd eligazítok mindent. És mi látjuk, testvérek, hogy mennyi csődös egyéni élet van, mennyi széthulló családi élet van, és látjuk, hogy ott, ahol az Isten félelem kikopik a társadalmi élet szintjéről, ott egy egész társadalom elkezd romlani, szétesni. Ezért tűntek el nemzetek például a történelem színpadáról. Viszont ott, ahol felismeri az ember, és felismeri egy közösség, felismeri egy nemzet, hogy igenis erre a megtartó kegyelemre nagyon is rászorul, és ezt elfogadja. Ott a bukott ember a maga romlott állapotából kilábalhat, nem az önerejéből, hanem éppen a kegyelem ereje által, amit Isten Jézus Krisztusban felkínál nekünk. Másként való igaz az, hogy egy bukott, romlott világban leledzünk, és hogyha nem nézünk föl arra, aki ezt a kegyelmet fölkínálja, akkor bele fogunk süllyedni ennek a bukott, emberi, romlott világnak a bűnmocsarába. Mert saját erőnkből onnan nem tudunk kievickélni. Semmiképpen. Éppen ezért van nagy szükségünk arra, drága testvérek, hogy felismerjük, hogy nála nélkül, ahogy Jézus Krisztus fogalmazott a tanítványainak, semmit sem cselekedhetünk. Ezért mondta el azt a gyönyörű, példázatos képet a tanítványainak, a János evangéliuma rögzítette ezt, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. És az a vessző, amelyik rajta marad a szőlőtőn, az gyümölcsöt fog teremni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja ott Jézus Krisztus. Ez a végkövetkeztetés. Ezért kell nekünk erre a kegyelem hordozó Krisztusra rászorulnunk. Ezért kell a mi életünket teljes egészében hozzá kapcsolnunk. Mert másként bukott állapotunkból nincs esélyünk felállni. Testvérek, amikor azt mondja József, az ószövetségi híres József, Egyiptomban, mikor már magas rangú emberként ott van a faraó mellett, az ő testvéreinek, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra kívánta fordítani, mert a ti megtartásotokért küldött el engem ide előre, nem ti adtatok el, hanem Isten küldött el, most így látni egy egyéni sorsot, ami azért tele volt sok-sok komoly megpróbáltatással, ez már a kegyelem műve volt József életében is. És nyilván Jézusban ugyanezt történik. Az a gonoszság, az az emberi aljas szándék, az a sokféle irigység, ami körülvette Jézust, főpapok, írástudók, hivatalosságok részéről, sőt, az egyszerű nép részéről is, amikor már ugye a tömeghisztéria nagypénteken azt kiáltotta a virágvasárnapi hozsánna után, hogy feszítsd meg, nos, ez a gonoszság áradat, ami rázudult Jézus Krisztusra, látszólag az ő pusztulását okozta. De Isten ebből, az emberi gonoszság áradatból hozta ki a mi megváltásunkat, azt a nagy jót, ami e bukott, romlott emberi világ számára az egyetlen esély. Nézzük meg, testvérek, hogy ilyen értelemben a Szentíráson végig vonul mindig a nagy téma, a megmentés nagy témája. Ott van mindjárt a teremtés történetének folytatásában Istennek az a fájdalmas megállapítása, miután azt hallottuk, ugye, hogy a teremtés történeteinek végén azt mondja, hogy imé minden jó, hogy szétnéz a bukott emberi világon, ott Noé idejében is azt mondja, hogy látom, hogy az ember szíve gonosz, és az emberi gonoszság az égig hatott. És akkor elpusztítja Isten a bukott emberiséget. De megmenti Noét és a családját, és általa új esélyt ad az utána születő új emberiségnek. És lehetne folytatni a sort, amikor kiteljesedik az isteni megmentés cselekedete egy egész nemzetre, amikor azt mondja az Egyiptomban rabszolva sorsban sínlődő választott népe kapcsán Mózesnek a csipkebokorban, látván láttam nyomorúságát, le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Azaz, Isten mindig a megmentést, a helyreállítást munkája. És ezt teljesedett ki Jézus Krisztusban, amikor elküldte hozzánk úgy, mint megváltót. Született nektek a megtartó, ki az Úr Krisztus a városában adta, hírül az angyali sereg a Betlehem mezeje fölött. Megváltó, megtartó. Tudjuk, a megváltás abban az időben egy komoly társadalmi esemény volt, amikor egy rabszolgát valaki megvásárolt azzal a szándékkal, hogy miután megvásárolta, szabaddá tegye őt. És ez Jézus Krisztus által lelki értelemben az egész világra, a bukott emberiségre érvényes. Ezért mondja Péter apostol az ő apostoli levelében, hogy ő nem aranyon vagy ezüstön váltott meg minket, hanem az ő drága vérén, és tett minket a maga tulajdonává. Nos, ez az az isteni szándék, ami a bukott, romlott, elesett emberiség részére az egyedüli esély. És amit Jézus Krisztusban megvalósít. Kiesett az ember a bűneset következtében az édenkert öröméből, békességéből, csendjéből, nyugalmából. És Isten helyreállítja ezt a bukott világot, és a jelenések könyvében elénk tárja azt a képet, amit ő fog megvalósítani, amikor már a bárány uralkodik, a megváltó, az Isten báránya fogja ezt a világot teljesen uralni. És amikor látszik egy élet folyója, aminek a partján fák vannak, gyümölcsöket teremnek, és ezek a gyümölcsök az örök életre valók. Most testvéreim, ez az isteni szándék, amikor azt a békességet, amit elvesztettünk a bukásunk alkalmával, visszaadja nekünk Jézus Krisztusban. Ezért mondja Pál apostol itt a Római Levél 5. részének első versében, amit hallottunk az első igeolvasásból, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ez a békesség a látható, tapintható jele annak, hogy Isten Jézus Krisztusban helyreállította a mi egyéni életünket, és ennek nyomán helyre tudja állítani a megromlott családi közösségeket is, helyre tudja állítani, meg tudja gyógyítani egy-egy nemzetnek az életét, ahogyan ezt cselekedte és cselekszi a történelemben sok-sok látható példán keresztül. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 447-es énekünknek az első két versét. 447-es énekünk első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Imádkozzunk! Köszönjük, megváltó Jézus, szelíd, alázatos Isten fiú, hogy látsz minket. Látod szívünk bálványait, látod lelkünk sötét zugait, ismered indulatainkat, ismered romlott vágyainkat is. Tudod, hogy sokszor milyen szavak hagyják el ajkunkat, akár fele barátaink irányába, akár éppen Isten irányába. És köszönjük, hogy mindezek ellenére a te szereteted érvényes ma is irántunk. Köszönjük, hogy ma is ölelő karjaidban vártál minket, és köszönjük, hogy a bocsánat csókját biztosítottad számunkra, és köszönjük, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Köszönjük, hogy megigazulhat a mi bukott, romlott életünk Jézus Krisztusban, és békességre lelhet a mi zakatoló, nyugtalan szívünk Istenben Jézus Krisztus által. Édesatyánk, te tudod azt, hogy önerőből nem jutunk semmire. Látod, hányszor próbáltuk önmagunkat kirángatni a bűn lefelé húzó mocsarából, és még mélyebbre süllyedtünk. Köszönjük neked, hogy ott, ahol a mi emberi erőnk véget ér, te csodálatosan kezd el cselekedni a mi javunkra. Köszönjük, hogy nem kell bele nyugodnunk abba, hogy elromlott valami nagyon ebben a világban, és nem kell beletörődnünk rezignáltan abba, hogy a világ romlottságának egyik fő okozója én magam is vagyok. Köszönjük, hogy van megoldás. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban elkészítetted a megváltást. Köszönjük hálaadással, hogy a megtartatás csodájának részesei lehetünk, és köszönjük neked, hogy újra és újra megmutatod, hogy mire vagy képes a kegyelem által. Istenünk, köszönjük neked, hogy ott, ahol sok a bűn, a kegyelem még inkább megnövekedik, azért, hogy a sok emberi bűnt el tudja fedezni a te még több isteni kegyelmet. Köszönjük, hogy ez az egyedüli esélyünk nekünk a megtartatásra. Urunk, békíts meg minket önmagaddal, békíts meg minket egymással, békíts meg minket önmagunkkal, sőt, a mi helyzetünkkel is. Azért, hogy a megelégedés és a hála zengjen ki a mi életünkből, és ez legyen meggyőző bizonyíték mások felé arról, hogy mi békességre leltünk Istenben, Jézus Krisztus által. Urunk, könyörgünk mindazokért, akik még nem ismerik ezt a békességet, akiket a bűn súlya terhel, akik nyögnek e teher alatt, és nem tudnak felszabadult lélekkel örülni az életnek. Istenünk, imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, az üldözöttekért. Köszönjük neked, hogy megtartó hatalmaddal, gyógyító irgalmaddal közel hajolsz hozzájuk. Urunk, áld meg gyermekeinket, utánunk jövő nemzedékek tagjait, vigyázz rájuk, hordozd őket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk holnapunkat, jövőnket. E világjárvány kellős közepén is az emberiség életét, megtartatását, benne a mi törékeny életünket is. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és elfogadod a mi imánk szavát. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt testvérek az Úrtól tanult imát. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, kedves testvérek! A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is a Zsoboki Árvaház javára fogadunk el külön adományokat. Anyagilag nagy gondban vannak, amióta ez a világjárvány sújtja őket is, elmaradtak a külföldi támogatók, és nagyon rászorulnak az itthoni támogatókra, rejánk a mi adományainkra is. Közben megérkezett egy köszönő levél a múlt hónapban befolyt szeretett szolgálati adományokra válaszul, amit a Betlen Szent Miklósi gyülekezettől kaptunk. A Bulgária telepi egyházközség nagytiszteletű lelkipásztorainak és gyüleketi tagjainak, kedves testvérek, a Betlen Szent Miklósi gyüleket tagjaival együtt így módon szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni azért a nagylelkű adományért, 6000 lej, amit templomunk felújításának támogatására gyűjtöttetek. Mikor elkezdődött ez a nagy terv, maga a felújítás, a hatalmas összeg hiánya arra sarkalt, hogy segítségért folyamodjunk adakozó testvérekhez hozzátok, segélykérésünkre gyors válasz érkezett. Örömmel számolunk be, hogy a tetőszerkezet megújult, egy munkafázis lezárult, a javítások, restaurálások folytatódnak, hittel kérjük Isten áldását templomunk teljes megújulására. Rajtatok keresztül Isten újra üzent nekünk, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidók 13.5. Isten gazdag áldását kívánjuk mindnyájatok életére testvéri köszöntéssel és krisztusi szeretettel, Fehér Attila lelkipásztor és a Betlen Szent Miklósi gyülekezet. Testvérek, megjött az Üzenet című újság és a református család idei újabb száma, akik erre az évre megrendelték, hátul az asztalán átvehetik. Akik még nem fizették ki az Üzenet árát, 24 lej egy évre, azok kifizethetik hátul az asztalnál, és a református család az 10 lej. Korábban kicsit tévedésben voltunk, mivel másfél lej van ráírva most az üzenetre egy példány árára, akkor az kikalkulálva 36 lej lenne egy évre, de akik előre megrendeltük egy egész évre, azoknak csak 24 lej, úgyhogy ha valaki többet fizetett, akkor hát az asztalnál visszakapja, kérje vissza azt a 12 lej differenciát, mert csak 24 lej az üzenet egy évre, a ref család pedig 10 lej egy egész évre, tehát a tavalyi árak maradtak az idén is. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, ma az egy hétre, február 21-én, Böjtfő vasárnapján megterítjük az urasztalát, készülünk most már a böjti hetek révén a húsvét ünnepére, és a reán következő hét szokás szerint bűnbánati nagy hét lesz, kedd este 6 órától kezdve minden este lesznek bűnbánati istentiszteletek, melyekre szeretettel várunk mindenkit. Már előre jelezzük azt is, hogy két hét múlva, február 28-án délutáni istentiszteletünk keretében megint zenés istentisztelet lesz hónap utolsó vasárnapján, ez most így lesz gyakorolt ebben az eszendőben, de most speciálisan két hét múlva ezen a zenés istentiszteleten a gyermekekre fókuszálunk, gyermekénekeket is készítenek, és ezért várjuk a gyerekeket is erre az alkalomra, két hét múlva délután 6 órás istentiszteletre. És még egy utolsó hirdetés, hogy e hét végén szombat este 8 órától lesz az ifjúsági óra, hibrid formában, úgyhogy jelen is lehet lenni fizikailag, és akik meg nem jönnek, vagy nem jöhetnek, azok online otthonról követhetik, majd kapcsolhatnak be az ifi órába, ami szombat este 8-tól lesz. Most pedig folytassuk, testvérek, a megkezdett 447-es éneket, az utolsó három verset énekeljük, harmadik, negyedik, ötödik verset, harmadik vers így kezdődik, szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én űséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldást a várva énekeljük, drága testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Amen.